Atyám, köszönjük neked, hogy így együtt vagyunk, hogy Isten beszédében, Isten igében eligazítol bennünket, és a szívünk megnyílhat ezekre a dolgokra. Kérlek, Uram, adj nekünk megértést az eljövendő terveinkkel kapcsolatosan, és hogy a jövőre nézve beleilleszkedjenek ezek a látások. Tanítsál bennünket, beszélj a szívünkkel. Hogy tudjunk mi is otthon a családunkban is beszélgetni anyagi dolgokról, hogyan tudjuk jobban támogatni az Istennek a munkáját, vagy épp a saját életünket előrébb léptetni. Kérlek, mutasd meg a te szintjeidet, a kegyelemből vigyünk, menjél és vigyél bennünket a dicsőségbe. Hadd lássuk meg ennek az emelkedését Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. Jó, hát a persejt azt mindjárt ismeritek, amikor, nem tudom, én gyerekként is dobáltam ilyen persejbe, és alig vártam már azt, hogy mikor fogom összetörni. Tehát mikor jön az a pillanat, amikor azt tudom mondani, hogy na, eljött az, hogy már nem lehet többet beletenni, vagy egy olyan dátum, és akkor végre enyém lesz az, amit gyűjtögettem, ami az enyém. És az emberben benne van ez az enyém gondolat, de ez sokszor félrevezethet bennünket. Istenné az egész világ, övé a barom az ezernyi hegyen, övé az ezüst és az arany, és az egyház sokszor nem rendelkezik azzal, amin Istennek van. De én se bíznám minden vagyonomat arra, ki látom, hogy elherdálja. Tehát Isten akkor tud ránk bízni nagyobb javakat, amikor látja, hogy hűségesek vagyunk a kicsin, a hamison és a másén. Tehát ez az a három olyan biblikus látás Istentől, amit Isten vizsgál az életünkben. És hogyha te egy hűséges ember vagy a kicsin, a hamison és a másén, ha látod, hogy valakitől kölcsön kaptál valamit, és arra ugyanúgy vigyázol, mintha az a tiéd lenne, akkor ez egy jelzés Isten felé, hogy Isten többet bízhat rád. Tehát Isten jó sáfár, és mi milyen sáfárak vagyunk, ez lenne a kérdés, és hát ezzel kapcsolatban néhány gondolatot szeretnék nektek így megosztani. Nem fogok most kitérni ilyen alapvető igékre, mint adakozás, meg a gyülekezetnek a pénzügyei, mert ezekről már ti beszéltetek, meg ismerős nektek a tized, meg egy csomó ilyen fogalom. Én inkább egyfajta ilyen kis gondolatokat szeretnék mondani nektek így a jövővel kapcsolatosan, hogy mi az, amit ti tudtok tenni azért, hogy a dolgok előrébb menjenek az életetekbe. Na most, a hiány, a szükség és a szegénység nem dicsőíti az Istent. Tehát ha valaki azzal a gondolattal ül itt, nekem ezzel meg kellett küzdenem sok-sok évvel ezelőtt, hogy szentebb vagyok, ha szegény vagyok. És hogyha gazdag lennék, akkor az valami rossz. Higgyétek el, a bűn az bűn. Tehát... És én találkoztam olyan szegény emberekkel, akik borzasztóan tudták káromolni az Istent, és találkoztam olyan gazdag emberekkel, akik viszont meg tudtak nyílni Isten számára, és tudtak bőségesen adakozni. És ezen elgondolkodtam, hogy akkor ezek szerint nincs kapcsolat a kettő között, és eljutottam addig a pontig, hogy a pénzt nem tartom tisztátalannak. Önmagában a pénz nem tisztátalan. De a pénzgyűjtésnek a módja, vagy a célja, az viszont lehet gonosz. És ugye az embernek az életében van egy vágy arra, hogy ő szeretne egy pénzügyileg egy szabadabb lény lenni, hogy amikor ránéz valamire és úgy érzi arra szüksége van, akkor megvehesse, vagy ha van egy szüksége, akkor azt be tudja tölteni, de ez néha nem mindig jól sül el, és a pénznek a jelenléte az embernek az életében az még nem garancia arra, hogy jó döntéseket hozunk. Tehát a szegénység és a gazdagság nem garancia egyik sem, hogy mi Isten előtt kedvesek lennénk. Ami miatt Isten előtt kedvesek lehetünk, ha úgy gondolkodunk az anyagi világról, ahogy ő gondolkodik. És a mi keresztény életünknek az alapja az, hogy azt kezdjük el tanulni, és ebben nagy segítség a Szentírás, hogy Isten hogyan gondolkodik rólunk, az anyagi világról, a testvérekről, a szolgálatról, és minden területre kivetítjük ezt. A gyereknevelésre, a házasságra, a férj-feleség kapcsolatra, a tanulmányokra, a szolgalomra, a munkára, a főnökhöz való viszony, a rendőrhöz való viszony, a kormányhoz való viszony. Ez a könyv, nem csak az enyém, a tiétek is, ami nektek is otthon vagy itt megvan. Ez a könyv meséli el azokat a mintákat, ami alapján ezt felépítjük. És eljutottam oda, hogy igen, mindenki szeretne egy pénzügyi szabadságot, és hát odaírtam, hogy remélem te is, mert ez egy jó vágy. Nem baj, ha van pénzed. Az más kérdés, hogy a dolgokat hogyan alakítod majd az életedben. A példabeszéd 22.7-ben olvasunk egy érdekes ige verset, ami nagyon jellemző a mai életre. Ez pedig az, hogy szolgálja a kölcsönvevő a kölcsönadónak. És döbbenetes adatok keringenek a különböző kimutatásokban, hogy a magyar nemzet mennyire el van adósodva, hogy mennyien rossz helyzetbe kerültek itt a devizahitelek kapcsán, hány ember nem tudja, hogyan kéne átsorolni a tartozását, jó néhányan 8-10 vagy éppen nagyobb nagyságrendű milliókkal tartoznak bankoknak. Valamelyik este láttam meg a tévébe az egyik kedves barátomat, a tévébe, a Keresztényt, hogy milyen helyzetben van. A tévé mutatja, és ott ültem, tudom, 11:30 volt éjszaka, és láttam, hogy ő ott szerepel, és beszél az életéről, a családjáról, és próbálnak szakemberek segíteni neki, és ez mindez ott. És nagyon megdöbbentem. Az adós a szolga. Az adós, az ki van szolgáltatva. Különböző eseményeknek elviszik a ruháját, az életét, amit eddig összegyűjtött, hirtelen mind eltűnik az adósságért cserébe. Az Úr pedig azt akarja, hogy ne így legyen. Az Úr azt akarja, hogy amikor jön egy rossz időszak, azt is túléljük. És hát a Bibliában megjelenik egy fogalom, amit úgy hív a Szentírás, hogy tárház. Hogyha volt vagy van a házatokban spajz, vagy ismétek ezt a kifejezést, hogy spajz, az mi ez az a spajz? Ugye egy ajtó mögött lévő kincses kamra számomra gyerekként a spajz közelében lenni, az a legjobb dolog. Tehát ha ki lehetett nyitni a spájz, valahogy így ejtik, hogy spájz? Spájz, jó, hát már milyen nyelvterületről vagyunk. Igen, kinyitjuk, és akkor ott voltak fent a különböző sorban, sorakoztak, most elmesélem, hogy mit tudom, édesanyámnál hogy volt, vagy nagymamámnál hogy volt, ott voltak sorban a lekvárok, a befőttek, ebben a sorban itt voltak, volt egy rész, amiben csüngtek ottan a különböző füstölt húsok, éhesek vagytok, kolbászok, szalonnák, minden. Hihetetlen volt. Nagymamámnál falun ott egy külön ilyen kamra volt, aminek volt egy másik része, amiben a termények voltak végigpakolva. Tehát egyik oldalon tényleg a hús, kolbász, nem tudom, féldisznó ott lógott, befüstölve, stb. És a másik oldalon pedig ilyen kis kamrák voltak, és ez tele volt búzával. A másikban, nem tudom, árpa volt, meg nem tudom, így végig. És a mamának a zsebében volt a kulcs, ugye nem lehetett csak úgy oda bemenni, a macska se tudott oda bemenni, hogy most ott lenyalja a tejfölt, hanem a kulcssal ő kinyitotta és bement, és ami kellett, kihozta és bezárta. De ez egyfajta jólét. Jólét volt mögötte, egyfajta munka volt mögötte, és azt kell megértenetek, hogy ha tárházat szeretnénk, ha szeretnénk spájzot az életünkbe, hogyha valami rossz dolog jön, akkor csak megvan a kulcs, és odamész, és kinyitod, és kiveszed, amire szükséged van, bezárod, ez egy nagyon jó dolog. Nekünk nincsen spájzunk otthon, viszont van egy pincénk, amilyen le tudunk menni, ilyen magas földszinten lakunk, és az alatt van egy pince. És lemegyek a kulcsol a pincébe, és onnan leveszem a befőttet, kiveszem a krumplit, és felmegyek, és nem kell akkor elmenni a boltba, nincsen rá mondjuk erre, nincs erre szükségünk, csak onnan abból gazdálkodunk, vagy abból tudjuk kivenni. Most keresztényként is kell gondolkodnunk így, hogy az életünkben is vannak olyan dolgok, akár pénzügyileg, akár szellemileg egy spájz, ahonnan elő tudod venni a dolgokat, hogyha éppen szükséged van valamire. Mert Istennek az az akarata, hogy te áldott és áldás légy. Ugye ezt a kettőt mondta Isten Ábrahámnak, hogy áldott légy és áldássá légy. És utána találkozunk Józseffel, aki nem egy kicsi spajzot hozott létre Egyiptomban, hanem ő megcsinálta az akkori világ legnagyobb spajzát. Tehát tudta, hogy a 7 évnyi bőség után 7 évnyi szükség jön. Néha mi nem veszük észre a szemeinkkel, hogy most áldottak vagyunk, és gondoskodnunk kéne a jövőről, és a 7 évnyi jólét, vagy a 7 évnyi biztonság után most esetleg rossz dolgok következhetnek, és nem készülünk fel. József felkészült. József megcsinálta az akkori világ legnagyobb spajzát. És egy látás volt benne, hogy hogyan kell takarékoskodni, hogyan kell a dolgokat bevinni Isten áldás alá, és hát ugye nem csak be akarta vinni az Isten áldás helyére az Isten, hanem ott is akarta tartani, hogy bírja azt. És meg kell értenünk, hogy ez egy jó dolog, amikor jó dolgok történnek velünk. Az még jobb dolog, amikor a jó dolgok megmaradnak. És folyamatában jó dolgok történnek. Hányan szeretitek a rosszat? Kivel történtek mostanában rossz dolgok? Veled. A rossz dolgok el fognak múlni. Ámen. El fognak múlni. Kivel történtek jó dolgok? Többiek, hát mindenki más. Fel a kezekkel, őszintén, jó dolgok történtek veletek? Dicsőség az Úrnak, a jó dolgok is el fognak múlni. És nem azért, mert valami közöm lenne a profétai irányozó mozgalomhoz, messze nincs. Az élet mozog, az élet változik. És föl kell készülnöd. Nekik föl kell készülni a jóra, hogy jönnek a jó dolgok. Nekünk meg föl kell készülni, nem akarok profétálni, mi van, ha esetlegesen netán néha beüt a rossz. És kerüljétek el, kívánom. De föl kell rá készülni, egy eshetőségre. Úgyhogy Isten egy jó igét mond nektek és nekünk. Azt mondja a Zsoltár 144.13, legyenek telve tárházaink, legyen telve a spajzod, eledelt eledelre szolgáltassanak, juhaink százszorosodjanak, ezerszeresedjenek a mi legelőinken. Tehát Isten még a végén oda tesz, hogy a mi legelőnkről van szó, nem a máséról. Isten minket akar megáldani, és ezt látni kell, és akarni kell, és meg kell nyílni a szívünkben. Igen, hogy a bőség az nem bűn. A bőség az egy élet cél lehet. Hogy legyen mit adnod, azért, hogy Isten eszköze lehess. Egy olyan élet szakaszba kerültünk, amikor nekünk volt pénzünk, és a rokonságból jött hozzánk valaki, és mondta, hogy nagyon meg van szurulva, bajba került, és hát most mi lesz a lakásával, a családjával. Nem volt spajz. És nekünk volt spajzunk. És azt tudtuk mondani, hogy nézd, itt van a pénz. És életeket lehet menteni. Egy pásztor azt mondta, annyit tud az egyház tenni, amennyi pénze van. Most képzeljétek el, hogy nektek annyi pénz lenne, hogy itten Pistinek egy olyan szolgát kéne nyitni, akik ilyen vasvillával hányják a pénzt mindig ide föl, hogy... És akkor azt mondják, hogy ne csak Török Bálinton legyen már misszió, hanem legyen már egy másik helyen is, és miközben megy itt a dicséret, a Gergő itt nyomja a gitárt, meg mögött az angyalok, egyszer csak így közben jönnek az emberek, és már ízzenek, Pisti, kell még valaki a szolgálatban, nem bírjuk lapáton ezt a sok pénzt ide föl. De nem ez történik. A pénz az megfogja az embereket. És amikor Isten számára nyílna valami munka, és nincs pénz, az nem olyan jó. Márpedig a gyülekezet nem tud áldottabb lenni, mint amennyire ti áldottak vagytok. Ti, akik a gyülekezetnek a tagjai vagytok, akik húzzátok és teszitek ezt a munkát előrébb. Vagyis Istennek következetésképpen titeket kell megáldania. Ezt pedig akkor tudja tenni, ha megnyílunk az Isten gondolataira. A természetben megjelenő kép. Ugye minden példázat a te javadra van megírva. Példabeszéd 6-ban, a 6-os verstől olvashatjuk azt, hogy eredj a hangyához terest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs. Akinek nincs vezére, igazgatója vagy ura, senki nem prédikál neki. Senki nem mondja a tutit. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Tehát a hangya képez egy tárházat. A természetben benne van a felkészülés a következő időszakra. Eszesebb lenne, mint az ember. Istennek is van tárháza. Azt mondja, hogy ő a tárházából hozza elő a szelet, a hót, az esőt. Most már azt mondjuk az Úrnak, elég ebből az esőből, meg viharból. Tehát az M7-esen sár, meg minden volt, ahogy jöttünk. Tehát egyszerűen azt gondolom, hogy de Istennek van, miből előhoznia. És nekünk van, vagy csak állandóan ácsingózunk az Istenet, és mondjuk, hogy ez sincsen, ez sincsen, ez sincsen. Miközben ő egy gazdag Isten. És ő pedig bennünket szeretne megáldani. Tehát az Isten akarata az, hogy felismerjük, hogy Isten munkára hív bennünket. Munkával járt akkor nagymamáméknak az, hogy oda a tárházba bekerüljen a búza, bekerüljön a rozs, bekerüljön a kolbász, a nem tudom, most sorolnám még, hogy a kirándott hús, meg minden, de ez egy másik történet. Tehát az állatok az istállóban, az is volt nekik. Jöttek a tehenek, és tudták, hogy hol kell inni, és hogy kell besorakozni a helyükre, már megvoltak, nem tudom honnan tanulták, sose értettem. A gabona, az olaj, a bor, a kincsek, ezeket mind tárházakba tartották. Az akkori világ, a Bibliának a világa, és sőt, azt lehet mondani nagyon sokáig, és ezzel minden nap foglalkozni kellett. Ez minden nap munka, a gazdagság az munkát igényel. A szegénység az nem. És rá kellett jönnöm, hogy vannak emberek, akik nagyon nem szeretnek dolgozni. És nem véletlen a Bibliában ez van megírva, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Nem azt mondja, hogy aki nem dolgozik, mert lehet olyan helyzet, hogy nem tud dolgozni. De azt mondja, aki akar, vagy aki nem akar. És itt pedig nekik, hát ahhoz, hogy előrébb lépjenek, folyamatosan a gabonát le kellett aratni, csűrbe kellett gyűjteni. Ez volt az akkori gazdagságnak a mutatója. Nem Audiba mérték a gazdagságot, meg nem mobiltelefonba. Ez a mi hamis világunk. Ezt ismerjük fel. Ez egy csapda. Nem abból lettünk valakik, vagy vagyunk valamik, hogy milyen autóval járunk, és milyen mobiltelefonunk van. Izraelben, mikor jártam, képzeljétek el, nagyon érdekes dolog volt. A Galilei tenger partján, Tibériászban, a szállodánál, ahogy beértünk, ott állt egy ilyen kis egyszerű ruhába öltözött egy kis mellény, kis ilyen pulóverszerű mellényben, egy nagyon semmiféle extra nadrágban egy ilyen kis egyszerű kis emberke, és töltögette nekünk a narancslevet, miközben mi oda megérkeztünk a szállodába. És hát megköszöntünk neki, voltak így beszédbe legyet vele, és hát mi nagyon hálásak voltunk, majd eltikkadtunk, nagyon nagy meleg volt, leszálltunk a buszról, és megittuk a narancslevet, nagyon, nagyon, nagyon jó volt. Megköszöntük, és hát ugye közben jött a recepcióról az ott lévő személyzet, és mondta, hogy hol vannak a szobáink, és fölmentünk. És akkor fönt beszélgettünk, valaki, aki beszélgetett ezzel az emberrel, mondta, hogy tudjátok, hogy ki az, aki nekünk a narancslevet töltögette? Nem, gondoltuk, hogy a szállodához tartozik. Hát most, hát nem ő tartozik a szállodához, hanem a szálloda tartozik ő hozzá. Meg nem ez, hanem még néhány, ő a tulaj. Nem látszott rajta, hogy ő egy gazdag ember lenne. Szolgált. Szolgált ez a zsidó ember, nekünk töltötte a narancslevet, és nagyon megdöbbentette ez. Eszembe jutott, hogy Magyarországon ez hogy menne. Először is nem látnám, ugye a láthatatlan, nem látnám az Istent, aki a szálloda lánc. Biztos, hogy nem töltene nekem narancslevet. Szóba se elegyedne velem. Ennyivel másabb ez a fajta mentalitás, amiről beszélek. Én Audival járna. Egyébként ennek egy fehér Renault 19-ese volt, és azt mondta, hogy van ugyan jó autója, de annyira rosszul vezetnek náluk, ők is, meg az arabok is, hogy minden autóba úgyis belemennek két héten belül, úgyhogy nagyon jó az a Renault 19, és tényleg úgyis nézett ki. Jó. Egy kicsit a takarékoskodásról, a gyűjtésről. Ne félj kicsiben elkezdeni. Isten megáldja a kicsit. Azt, hogy ma félreteszel valamit, azzal a jövődet alapozod meg. Ha a nagyszüleim az összes búzát, az összes krumplit, az összes nem tudom hagymát megették volna, nem tudtak volna vetni és jövőre aratni. Tehát valamely részt el kell vonni magadtól, félretenni a tárházba, hogy legyen majd mit később felhasználnod. Isten megáldja egyébként, amikor félreteszünk dolgokat. Azt mondja a Máté 25-23, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak, és most egy érdekes szó, ezután. Tehát korszakok jönnek egymás után, de az előző, tehát a következő korszaknak a sikerét, az előző korszaknak a cselekedetei határozzák meg. Ha ott biblikusan élünk, a következő korszakban várhatjuk a biblikus áldást. Néhány embernek a rossz döntés a következő 5, vagy 10, vagy 15, vagy 20 évét teszi tönkre. Ugye az egyik barátom jött hozzám, és mondta nekem, hogy megkereste őt a kollégája, akinek most van 5 millió forintja, és ő szeretne venni egy csúcsautót. És én az első kérdésem az volt, hogy kért tőle tanácsot? Igen. Mit mondtál neki? És azt mondta, hogy megkérdeztem, szükséged van erre az autóra? Nincs most autód? De már van kettő, de most látott egy újat. És én mondtam neki, hogy ne vegyél autót, hát van neked kettő. És én mondtam, hogy de ő szeretne egy jó autót venni. Hát akkor figyelj, hát most el akarod költeni a pénzed, te dolgod, nekem nem sok közöm hozzá, hát nézz akkor egy olyan autót, mindenképpen lehet, hogy kicsit olcsóbbat kéne venni, hogy még kijöjjön belőle a felni, a gumi, hogy biztonságosan menjen, mert ugye a nagy autókon sokszor azért vannak nagy balesetek, mert a gumira már nem jut. Tehát csodálkoznak a nagy csúszásokon, meg a nagy baleseteken. És akkor elment ez az ember. Jött vissza, 8 millió vett autót, mert felvett még hozzá 3 millió forint hitelt. Erre mi azt mondtuk, normális? Tehát az embereknek a gondolkozásával baj van. Úgyhogy az anyagi bőség mutatója ma nem a búza, ma jelen pillanatban nem a kolbász, nem ezek a dolgok, hanem a rendelkezésre álló pénz és a befektetések. gyorsan beszéljünk egy kicsit gyakorlati módon. Tehát biztos ismeritek azt, hogy hogyan épül fel egy ház, maga a Biblia házépítést a keresztény élettel így szinonímába hozza, és magáról a házépítésről mond dolgokat, az alapokról beszél, a falak építéséről. Hogyha mi arról beszélünk, hogy hogyan kellene az életünket építeni, akkor mi is a házépítését idehozhatjuk példaként. És az első, amit így tapasztalatunk az az, hogy ha vannak szintek, ahogy sáfárkodhatunk, ahogy befektethetünk, akkor az egyik legrosszabb befektetési szint az adósság. Nem szoktuk ezt azonosítani, hogy mi befektettünk, de hiányt fektettünk be, ami elvonja az életünkből az energiát. A banknak dolgozunk, nem magunknak. Visszafizetünk. Visszafizetjük, szolgaságban vagyunk, nem tudunk terjeszkedni, nem tudunk növekedni. Úgyhogy a földszint alatti rész, azt elneveztük adósságnak, ez a mély földszint. Ugye Jézus az épülő hitünket is hasonlítja a Bibliában az építkezéshez. És a mély földszint ez az adósság. Jellemző, hogy a világot alulról látni. És nagyon sok ember ezért látja alulról a világot sötétnek. És ezért nem látja benne a reményt, és nem látja azt, hogy hogyan fog tovább lépni. Sajnos a mi gyülekezetünkben is tapasztaljuk ezt, nálunk is van, aki összehalmozott hihetetlen milliókat mínuszba. És az életük egyre rosszabb, és egyre inkább nyomorúságos helyzetben, mert megnyílt a vágy bennük arra, hogy ég sok millióért családi házat vegyenek, autót vegyenek, az életükben megtegyenek olyan lépéseket, ami mögött nem volt fedezet. És Isten pedig azt mondja, hogy gondolkozz el, hogyan tudsz egyről a kettőre lépni. Ugye az alul, a lent lenni a Bibliában az nem egy pozitív fogalom. Tehát minden, ami alul van és lent van, kezdjük a pokollal, ugye? Ezt Isten azonosítja, hogy ez nem jó, ne ebbe gondolkodjál, ebből ki kell törni. Isten nem szereti a rabszolgaságot, Isten nem szereti a szolgaságot, Isten azt akar, hogy kijebb jönni. Ugye nekem a középső lányom, az menyasszony, és ugye a vőlegénye most Németországban dolgozik, és amikor beszélgettem a fiúval, akkor ugye elmondta, hogy hát hogyan kéne felépíteni az életüket, hogy kéne félretenni, hogy kéne a pénzt gyűjteni. Most ugye a lányomnál nyitott egy devizaszámlát, és mondta, hogy ez egy jó látás arra, hogy mi csak véletlenül se nyúljon a pénzhez, ezért átküldi Németországból hozzánk Magyarországra a lányomnak a devizaszámlájára a pénzt. És mondtam is, hogy hát én is adok egy számot, hogy hova küldjed. De azért, mert nem volt benne biztos, és azt mondta, hogy inkább küldöm át neked ezt a pénzt, az jövő életünkre nézve, mint hogy most hozzáférhessek. Nem akarok hozzáférni, te leszel a spajz. A te számlád lesz, a devizaszám lesz a spajz. Tehát előre gondolkodni, kijönni az adósságból. Nagyon sok embernek ilyen az élete, nem látni a kattanó bilincset, de valójában a végén ott van egy hatalmas épület, egy intézményrendszer, banki szféra, amit cipel magával. És valahol mindig majd megfogja. Ez egy nagyon rossz szint, ebből ki kell jönni, Isten ezt támogatja. Nézzük az első szintet. Mi a helyzet az első szinttel? Mi van, ha kijöttünk az adósságból? Amit keresel, elköltöd, nincs megtakarítás, ami bejön, az ki is megy. Magyarországon ez az átlag. Tehát most jelen pillanatban a magyar nemzet túlnyomó többsége így él. Nem jó. Ez csak egy szint. Egy szint. Éppen följebb vagyunk. Ez lehet többfajta szint. Van, aki 20 ezer forint a bejövője, és annyi a kimenője. Van, akinek 60, és annyi a kimenője. Van, akinek 100. Talán beszélgettem valakivel, aki azt mondta, hogy neki 200 ezer forint bejön, a feleségének is bejön 100, bejön a 300, de kimegy a 300. Tehát a szintnél mindegy, hogy most mennyi az 20, 60, 100. Ha ti építitek fel, többen vagytok itt fiatalok, az életeteket, ne ez legyen a cél, ne ez a szint, hanem választhatok egy magasabb célt magatoknak. Ez már jobb, mint az alsó, jobb, mint a mélyföldszint, jobb, mint az adósság, de Isten azt akarja, hogy törekedj fölfele. Ez egy áldás lehet, amikor Isten bejön az áldásával, ott marad, és nem kell mindig mindennek kimennie. Ugye ez az a szint, amikor kevesebb a mozgástér. És mindjárt megértitek ebből a képből, van egy fiatal pár, egy férfi és egy nő, kis ház valahol, nagyon boldogak. Minden rendben van, amíg nem jön a gyermek. De ha jön a gyermek, akkor ez a mozgástér már kevés lesz. És feszültséget fog okozni a jövőnek a felépítése. És ezért előre kell gondolkodni. Persze mi hisszük és mondjuk is, hogyha Isten ad bárányt, ad hozzá mezőt, ez oké, ez nagyon oké, de ezért dolgozni kell. Valakinek dolgozni kell azért, hogy tovább tudjunk lépni. Nézzük a második szintet. Ugye a második szint, elhagytuk az adósságot, elhagytuk az első szintet, és most van egy másik tervünk, ezt úgy hívjuk ezt a szintet, hogy a pénzügyi védettségnek a szintje, van vésztartalékod, van egy pici széf, van egy pici spice, valamit lehet tenni, ez már nagyon jó, ez a helyzet. Ilyenkor az a fontos, hogy mindig hozzá tudjál férni. Kopogtatnak, ki kell fizetni, régen sárga veszedelemnek hívtuk, mi ezt utána megváltoztattuk, sárga áldásnak hívjuk a csekkeket. Áldottak vagyunk, mert ki tudjuk fizetni. És ilyenkor kinyit a kis pénztárcádat, a kis füzetedet, és a sárga áldást, akit a, nem sárga angyal, mert a post, néha a postás az egy zöld angyal, hozza a sárga áldást, ez érdekes. De ki tudod fizetni. És jó, amikor ki tudod fizetni. És kívánom, hogy mindig ki tud fizetni, amikor valami szolgáltatásért cserébe valamit adnod kell. Tehát itt a biztonsága fontos, és a hozam az nem dominál. Mert ez nem a hozamról szól. Például van egy bankszámlád, és azon mozognak a pénzek. Ez egy jó dolog. Ugye hányan ismeritek az Ötvös Gabi bácsit? Ő mondta mindig, amikor elvették a hegedűt, van másik! És akkor elvették azt, akkor elővett egy kürtöt, és van másik! És Isten bár megtanítana bennünket erre a mentalitásra, hogy mindig, amikor az ördög jön, vagy ténylegesen ki kell fizetni valamit, akkor mindig tudod, hogy nem baj, van másik. És akkor van egy másik spajz, és csak veszed elő a különböző áldásokat, mert Isten adott neked erre egy lehetőséget. De ne felejtsd el, ez még csak a második szint. Második szint. Ettől Isten többet tud építeni az életünkben. A harmadik szint. Ugye ez a pénzügyi biztonságnak a szintje, itt már nem csak védett vagy egy-egy helyzetben, hanem egy biztonság jön az életedre. Ez arról szól, hogy különböző befektetések kapcsán a hozam, ami abból jön, az fedezzen valamit, költségeket. Vagy éppen egy diplomaosztót, vagy éppen egy érettségi banketet, vagy éppen valamit, amire vagy a nyaralást. Befektetsz, kiveszed augusztusban, mert augusztusban mentek nyaralni, és kifizetted. Tehát ez egy nagyon jó látás, amikor a biztonság és a hozam együtt fontos, azonban a hozzáférhetőség nem kell azonnal, hanem van egy kis időd. És ezt az időt meg tudod magadnak mondani, hogy 3 hónap legyen, 1/2 év legyen. Cél. Cél. Nem az, hogy csak a fiúknak mondom, a hölgyeknek nincs ilyen problémájuk, a fiúknak biztos egy részüknek. Nekem volt egy olyan problémám, hogy ami elemmel megy, meg 2 húzat be lehet dugni, az így vonzott. A boltban is feleségem elment arra, szétnyitjuk, mint a szélrózsa, és minden, ami kütyű. Istenem, meg kellett tőle szabadítania. Mert egyszer az embernek a szíve ment oda. Na most, amikor befektetsz, és másképp gondolkodsz, akkor ná se tudod költeni, mert nem félsz hozzá. Persze nem ilyen mechanikusan kell megszabadulni, hanem a szívben természetesen, de Isten ezt tudja kezelni. Úgyhogy a hozzáférhetőség nem annyira fontos. Ilyenkor jönnek a lekötött bank és államkötvények, ezek biztonságosak, ez nem szokott elúszni. Nincsen nagyon nagy haszon, de le van lakatolva a pénz. Tehát nem félsz hozzá. Kérlek, gondolkozzatok a jövőt illetően. Tervezzétek az életeteket, tervezzétek a szolgálatotokat. Gondolkozzatok abba, és nem mondjátok azt a szívetekben, hogy hol van még ez? Itt van, kopog az ajtó előtt. Itt van. És meglátsz majd egy olyan leányzót, akinek a szívében az Úr összekapcsolsz, és akkor rögtön, ho-ho, jövő. Bár jobban figyeltem volna ott az Isten tiszteleten, amikor a Zsolti ezekről beszélt, bár jobban figyeltem volna, befektetés második szintje. Így fog történni, meglátjátok. Így fog történni. Negyedik szint. Milyen jó, hogy Isten ennyi szint van, nem? Teljesen jó. Tetszik. Negyedik szint. Nem adósság. Nem jön és megy, mint a vonat, mint a metró bejött, kiment a szerelvény, már nyoma nincs. Nem a második szint, hogy csak védett vagyok. Nem a harmadik szint, hogy csak bizonyos biztonság, és abból tudok fedezni valamit, hanem van egy újabb lépési lehetőség, amit Isten áldásként fölkínál nekünk, ez a pénzügyi szabadságnak a szintje. Nagyon jó megtapasztalni azt, hogy szabad vagy. az anyagiaktól. Nagyon jó az, amikor tudod, hogy szolgálhatsz abból, amit Isten neked adott. Itt lehet álmodni. Itt lehet a vágyaidat megélni. Nem az alsó szinteken, ott még nem szabad. Itt lehet, ez az a pont. És nagyon sok ember ezt nem veszi tudomásul, és hol kezdi el megélni az álmait? A mélyföld szinten. Ott akar álmokat álmodni. És a bankok, a média erre akar téged rávenni, ezt súlykolják beléd, mert megérdemled. És tényleg megérdemled, ha ennyire buti vagy. És sílogtatják neked a mobiltelefont. Én dolgoztam 20 évig a Matáv, meg egyéb ilyen nevezett cégeknél, Deutsche Telekom. Most képzeld, azt a brutális telefonnal rohangáltunk volna, ami akkoriban volt. Tetszik? Adunk hozzá egy vonalat, és akkor húzzuk a központot. Persze nem, kellett egy ilyen kis csecsebecse kis ékszert az embereknek csillogtatni, hogy most itt van a legújabb, ez ugyanannyival tud többet, hogy éppen nem érted, hogy működik, de itt van. És az embereknek eladják, és az emberek ezért anyagilag rossz helyzetbe is kerülhetnek, mert az a pénz valahonnan hiányzik. Lehet, hogy 10 000 forint, lehet, hogy 100 000 forint, lehet, hogy 50 az a telefon, de az a pénz valahonnan hiányzik. És ezt meg kell értened. Isten lehet, hogy nem arra adta. Merészebb befektetésekkel nagyobb hozamot lehet elérni. Lehet kockázatot vállalni, ez az a szint, egy magasabb hozam reményében, de itt azért kell a szakértelem. Kell a tanácsadók. Kell az, hogy hogyan lehessen előrébb lépni. Ugye itt fontos a hozam, valamennyire a biztonság is természetesen, de a hozzáférhetőség nem. Tehát lehet, hogy 3 évre le van kötve a pénzed. Vagy lehet, hogy tőzsde. Ugye én az automat tőzsdei pénzekből vettem. Úgy alakult az egész dolog, hogy Isten nem terveztem ezt, Isten valahogy úgy alakította az ilyen pénzeket, és egészen vártam addig, már mindenki eladta, én még mindig nem adtam el. A kollégáim azt mondták, már el kéne adni, még mindig nem adtam el. A kollégáim mondták, annak az embernek kell, annak a brókernek kell adni. Bennem egy nagy tiltakozás volt, és nem adtam el. És vártam még majd másfél hónapot, amikor eladtam egy teljesen ismeretlen bróker cégnek, amiben azt gondoltam, hogy Isten nekem mondja, hogy igen, rajtuk keresztül. Akinek a többiek eladták, az 200 millió forinttal kirepült Brazíliába, és a helyi maffia kereste. Akinek én adtam el, meg biztonságosan bejött a pénz. Tehát mennyire kell az Isten vezetése ezekben a dolgokban? Nagyon. Tehát itt nem lehet ugrálni ezen a szinten, viszont Isten áldottá tud tenni. Tehát azt gondolom, hogy egy áldás az, amikor az embernek az életében ezek a dolgok, ami a pénzről szól. És mit mond Jézus a talentummal kapcsolatosan? Annak a szolgának, akinek a zsebében ott feszült a gira, azt mondta, hogy legalább a bank asztalra oda helyezted volna. Ha már nem vállalkoztál vele, mint a másik kettő, mert ugye most a vállalkozásra nem tértünk ki, tehát most erről nem beszélünk, csak a bank asztalról beszélünk, legalább ezt megtanultad volna. Legalább ezt a munkát elvégezted volna, gonosz és rest szolga. Legalább ezt megtetted volna. Tehát nagy kihívás a lustaság. Ez a szint a szabadságnak a szintje. Amikor megnyílhatsz, és azt tudod mondani, hogy Istenem, idáig elhoztál, így megáldottál, így be tudsz nyúlni az életembe. És higgyétek el, nem csak szellemileg kell szervezni a szolgálatunkat, nem csak egészségügyileg kell szervezni a szolgálatunkat, hogy ne olyan emberek legyenek a bőtről, ne olyanok beszélnek, akikről folyik mindenfelé, mert 500, bocsánat a szó, és senkit nem akarok bántani, tudom, hogy van, akiknek ez hormonális dolog, de van, akinél viszont az ellenőrizhetetlen élet, és közben ő akarja magát a bőjt nagymesterének előállítani, hát a bőjtöt csak legépelve látta. És azért mondom, hogy szervezni kell az életünket szellemileg, fizikálisan és pénzügyileg is. Finanszírozni kell a szolgáltatót pénzügyileg is. És ezt meg kell tanulni, más nem fogja megtanulni helyettünk. Néhány tipp, hogy tudj félretérni. A végén lenne egy kérdésem majd. Az első tipp. Írd fel azt, hogy mi az, amire szükséged van, és mi az, ami jó lenne, ha lenne. Ez egy papírnak két oldala. Írd fel, erre van szükségem, és de jó lenne, ha lenne. Második. Úgy menjél el vásárolni, hogy otthon előre összeírod, amit meg kell venned, és lehetőleg csak azt vedd meg. Tehát tolod azt a kamiont, És akkor nem így, és mindent nyomoz bele. Ja, még az a chips, de inkább kettő. Ja, meg a haverok is jönnek. Ja, meg a buli, meg a fonta. Tehát nem. Visszafogod magad. Gondolj a magvetésre. A félretett dolgokra. Harmadik, készíts nyilvántartást a bevételekről és a kiadásokról. Tudjad, ebben a hónapban ennyi pénzünk jött be, odaírod, összeadod. Hozzáteszed a családi pótlékot. Nem tudom. Édes anya ennyit adott még. Meg még plusz. Oké. Okay. És ki odaírod, hogy mi ment ki. Fontos. Negyedik. Nézd meg ezek közül, mi az, amire sok pénz elmegy. Átlagosan a szolgáltatásokért körülbelül egyharmaddal fizetünk többet, csak azért, mert nem megyünk utána, hogy hol olcsóbb. És ez igaz a tévére, igaz az internetre, és hát még sok minden más dologra is. A fodrásztól kezdve a kozmetikusig, csak azért, hogy a lányok is bajba kerüljenek. Ha kell, nem tudom. Az manikűrös, köszönöm szépen. Isten ezért adott feleséget, hogy hülyeséget mindig nem mondjak. Jó? Szolgáltatások. Ha utána mész, én úgy szoktam vásárolni, hogy én az internetet felszoktam hajtani, néha a leveleket írunk, ár ajánlatokat kérünk be, és higgyétek el, hihetetlen pénzeket lehet fogni. Nagyon nagy pénzeket. És hát végül az ötödik, amit ki ne hagy, imádkozz, hogy Isten áldja meg a kimentedet és a bejöveteledet. Tehát az, ami kimegy tőled, meg az, ami bejön hozzád, legyen áldott. És pénzügyileg is. Lenne egy kérdésem. Szerintetek ez kinek a listája? Tehát ki írta ezt? Egy olyan ember írta, aki épp a szükségből jön ki, vagy valaki esetleg más. Mit gondoltok erről? Ki él így? Kinek kell így élnie? Középréteg? Mindenkinek? Esetleg még valaki? Középréteg mindenki? Jómódúak, dicsérjük meg őt. Ezt egy gazdag embernek az írása. A gyülekezetünkben egy olyan ember, akinek nem lenne szüksége, hogy így éljen. És mégis így él. És az emberek azt látják, hogy ja, te ilyen, neked ennyi pénzed van, ó, neked könnyű. De az az ember, aki viszont ezeket mondja róla, az nem így él. És csodálkozik, hogy nem áldott. Ő pedig, jól mondtad, ő pedig pont azért áldott, mert ezeket az alapelveket éli. És lehet, hogy az kicsibe valamikor elkezdte, de most, hogy ott az összegek nagyobbak, jóval nagyobbak, igen nagyok, el se tudod képzelni mekkora összegek, ő ezt az alapelvet viszi. Nagyon nagy segítség, amikor megérezhetjük azt, hogy hogyan is kellene ráhangolódnunk. Van, aki azt gondolja, hogy eljön az a pillanat, amikor nincs szükség már erre a kontrollra. Hát mi tudjuk mondani, igen, szükség van kontrollálni. Ugye a zsidók mondták, meg a közel-keleten élő emberek azt mondják, hogy a pénzbe jön, szemmel kell kísérni egész addig, amíg ki nem megy. És akkor kérdeztük, hogy miért? Miért? És az ördög, aki lop, ki fog ráütni a kezére? Tehát ők azt mondják, az első pillanattól kezdve szemmel kell kísérni. Tudni kell az útját. Hova ment el? Mennyi ment el? És ez egy ilyen dolog. Úgyhogy az emberek többsége azt hiszi, hogy az alsó szintek valamelyikéről a legfelső szintre juthat anélkül, hogy a közbenső szintekre lépnének. Tehát, hogy hirtelen csak úgy majd gazdag lesz. Megveszi a lottót, és ez működik. Nem, ez tévedés. Ez tévedés. A múltkor volt egy televíziós adás, az elmúlt 20 év, hát nem most készült ez a film, mondjuk akkor az elmúlt 15 év, és 5 évet most gyorsan hagyjunk ki, azok az embereivel foglalkozott, akik ilyen nagy nyereményeket nyertek. Milliókat vagy milliárdokat. A film egyetlen egy egészséges, normális embert nem tud bemutatni. A pénz az elúszott, a házasság szétment, a házukat elveszítették, és ott ültem, és néztem a televízióban a szerencsétlen embereknek a sokaságát. Egyszerűen azt mondtam, itt valami történik, Isten megáldja a munkát, de nem áldja meg azt, ami itt történt. A pénzért dolgozni, a pénzzel is dolgozni kell, és ugye a gyors meggazdagodási vágy, az teljesen felborítja az embernek az élethelyzetét. Ugye azt mondja a példabeszéd 28, a hívő ember bővelkedik áldásokkal, én ezt kívánom nektek. Tényleg, legyen spajz. legyen továbblépési lehetőség. De aki hirtelen akar, és figyelj itt az akar szót megint, akar, nem akar dolgozni, viszont akar gazdagodni, az büntetlen nem marad. És a példabeszéd 13-11, a könnyen szerzett vagyon elfogy, ugye a Magyar Bibliotársadalomnak az új fordításából van, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik. És meg kell tanulnunk ilyen takarékos, előrelátó embereknek lenni azért, hogy az Istennek a bővelkedése működjön. Van egy jó hírem itt a végén. Ugye egymás mellett van a lift meg a lépcsőház. És azt gondolom, hogy igaz ez az írás, hogy a hited miatt, azért mert Isten embere vagy, ezért nem mindig kell lépcsőházból lépcsőházba forgolódni, hanem Isten az ő liftjével tud emelni. Van lift is, és ez jó hír. Tehát én kívánom nektek a liftet, de csak a szabályszerű küzdelem után. Nem előtte, nem helyette, hanem hogy Isten nyúljon bele az életetekbe, tudja ezt előrébb vinni, a szolgáltatokat, mindazt, amit itt csináltok, amit dolgoztok, mert az Isten az áldásnak az Istene. Ő nem elvesz, ő ad. Úgy közeledett hozzánk, mert annyira szeretett bennünket, hogy az ő szeretett fiát adta, hogy senki el ne vesszen. Ez az Istennek a gondolkodásmódja. Hogyha mi ide fel tudunk nőni, ahhoz nekünk is kell, hogy legyen valamink, hogy tudjunk mi is adni. Úgyhogy kívánom nektek, hogy legyetek adó emberekké, tegyen benneteket Isten adó emberekké, legyen spajzotok, és az Úr támogasson benneteket minden tervetekben, mert a szívetek az övé. Amen. Amen. Így van, dicsőség az Úrnak.